Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm, Mihály István vagyok. A Sajtóklub mai vendége Kis Olivér, a közismert világutazó, a Szabadság napilap szerkesztője, aki 4 hetet töltött Indiában, Pakisztánban és Afganisztánban. Pénteken, illetve csütörtökön este tért vissza Kolozsvárra, és kalandos útjáról beszélgetünk a mai műsorban. Üdvözöllek, Olivér, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Üdvözlöm a Kolozsvári Rádió hallgatóit, szia István!
Facebook bejegyzésedből az derül ki, azt sugallja, hogy szinte te sem hitted el, hogy sikerült. 3-at egy csapásra, és hát ez volt életed eddigi legnagyobb utazása, habár eddig már több mint 80 országban jártál.
Valóban, hát izgultam, mielőtt nekivágtam volna ennek a 3, mondanám, különleges országnak. Pihenőszabadságomból még maradt 7 nap, és kellett körülbelül 1 hónap fizetés nélküli szabadságot kérnem a szabadságtól. Szerencsére Újvári Ildikó főszerkesztő asszony és a kollégák támogattak, menjél, lássa a világot, tapasztaljál, és akkor ez sikerült így tető alá hozni. Igazából érdekes, hogy 4 nő, 4 hölgy iklette ezt az 1 hónapos utazásról. Egyrészt Sneha és Esa, ők 2 indiai fiatal lány, akiket a Couchsurfing-el, a Nemzetközi Vendégszerető Klubbal megvendégeltem, nálam voltak megszállva, és meghívtak Indiába. És én mondtam nekik, lányok, köszönöm szépen a meghívást, én tényleg eleget teszek ennek a meghívásnak, majd meglátjátok, persze, gyere, jaj, alig várunk. Ding-dong, megjelentem Mumbai-ban, és megjelentem Delhi-ben. Na most ez egy ilyen low-costos, nagyon alacsony költségvetésű utazás volt, nekem pénzem nincs, pontosabban nagyon kevés, tehát meg kellett oldanom olcsó repülőjeggyel, így sikerült ugye Kolozsvár Abu Dhabi, nem mondhatom a légitársaság nevét, járatot 50 euróból kifizetni, és Abu Dhabi Mumbai az még volt 100 euró, tehát 150, pontosabban 151 euróból sikerült eljutnom Indiába, és azt mondtam, hogy ha már ott vagyok, akkor meglátogatom Pakisztánt és Afganisztánt is, igen, Pakisztánt és Afganisztánt, ezek aztán korántsem turisztikai desztinációk, és a másik 2 hölgy, bocsánat, térjek még erre gyorsan vissza, Alex Reynolds, ő egy amerikai fiatal hölgy, aki Pakisztán többször bejárta, végigjárta, őt az Instagramon követtem évekig, ő ihlette a pakisztáni utat, az afganisztáni utat pedig a 2018-ban Kirgizisztánban a World Nomad Games-en jelenlevő afgán nemzeti küldöttség vagy csapat ihlette, akiket megláttam Csolponatában, ahol a World Nomad Games tartották a világ nomád játékokat, és azt mondtam, hogy tehát ha az afgánok sikerül eljussanak Kirgizisztánba, akkor nekem is sikerül eljutnom oda. Ez volt a kiinduló pont, és igazából a löketet az adta meg, amikor a The Globetrotter Detektív nevezetű blogot felfedeztem. Ez Diana Leskó írja, ő egy debreceni fiatal hölgy, aki már többször járt Afganisztánban, most is ott volt 2 hete, 3 hete, és azt mondtam, hogy te, Olivér, a fene enné meg, hogy ha már a lányok egyedül sikerül bejárják Pakisztánt, illetve Afganisztánt, illetve a nomád játékokon jelen voltak az afgán küldöttség tagjai, hát akkor neked is sikerül eljutnod oda, lássuk hogyan, és akkor így megembereltem magam, és India mellett Pakisztánban és Afganisztánban is jártam.
November 14-én indultál, és akkor ez esetben úgy tűnik, hogy beigazolódik a mondás, hogy keresd a nőt, hiszen amint mondtad, lányok, asszonyok ihlették ezt az utat, és hát ők segítettek neked abban, ha bár többnyire csak távolról, hogy egyedül mindhárom országba eljuss, és nem 3-4-5 csillagos szállodákban laktál, hanem a couchsurfinggel, a helyiekkel együtt éltél, laktál, ettél, jártad a várost. Azt látom rajtad, hogy nagyon megférfiasodtál. Szakállat eresztettél, tehát ez egy katartikus utazás volt, mondhatjuk?
Ráéreztél, ugyanis ez a szakáll, ami most látható, úgymond, ez egyrészt annak is tulajdonítható, hogy próbáltam minél tájba simulóbb lenni Afganisztánban, ne ismerjenek, ha nem muszáj, ne ismerjenek fel a helyiek, és főleg a tálibok. A helyi ruhát is viseltem, de lévén, hogy nincs egyáltalán turista Afganisztánban, mégis hát kiszemeltek, kiszúrtak. Nem volt ezzel különösebb gond, de azért nem lett volna semmiképp sem jó, hogy megtudják, hogy újságíró vagyok, ezt sikeresen eltitkoltam. Nos, hát igen, ez ennek köszönhető, bár Deliben megborotválkoztam, én nem is vittem magammal ilyen borotva készletet, nem is lett volna időm, erre mindig kerestem a látnivalót, kerestem a helyiekkel ugye a kapcsolatot, nem is lett volna időm borotválkozni, de akkor kellett, mert egy esküvőre hívtak meg, és akkor megborotválkoztam, azóta meg aztán egyáltalán már lassan mindjárt egy 3 hete, egy hónapja, és ez ennek volt köszönhető, és említetted a couchsurfinget, ez a vendégszeretők klubja, és akkor ingyen helyeknél laktam, 2006 óta használom ezt a kiváló lehetőséget. Persze nagyon fontos számomra, hogy ingyen van. Oké, kevés pénzem van, szegény vagyok, de amellett egy hatalmas, egy rendkívüli, különleges immerziót biztosít a helyi kultúrába. Valakihez megyek, van egy név, egy arc, közös élmények kötnek össze, megyek velük, ahova ők mennek. Ez volt Irakba is, ez volt Iránban is. És ezt kifejezetten keresem, írtam előre ilyen couchsurfing kéréseket a helybélieknek, és sikerült végig Indián és Pakisztánon keresztül helyeknél laknom. Hát Afganisztánban nem, mert tilos, a tálibok megtiltották a helyieknek, hogy külföldieket fogadjanak, félnek a külföldiek véleményétől, hatásától, véleményétől, és a helyekre gyakorolt esetleges befolyásától, tehát ott nem, ott ilyen vendégszobába vagy guesthouse-ba laktam, német, brit, francia, franciákkal, egyedül voltunk külföldiek abban a kis vendégházban, amit egyébként golyószóróval őriztek, és ilyen börtönszerű vaskapun kellett átmenni ahhoz, hogy bejussunk a recepcióra. Nagyon védték ott, ugye védik a külföldieket. Na de már elkalandoztunk Afganisztánba.
Igen, akkor térjünk vissza Indiába, illetve említsük meg azt is, hogy ez a hármas út egyfajta születésnapi ajándék is volt számodra, hiszen nem mondom meg, hányadik születésnapodat ünnepelted, de ezt már az indulásod után, november 15-én útban az indiai Mumbai fele, ugye ott tartottad, ünnepelted.
Igyekszem minden évben olyan helyen lenni.
Abu Dhabiban.
Igen, egy szudáni házigazdával együtt töltöttem a születésnapomat, akinek az unoka bátyja meghívott egy szudáni vendéglőbe, Abu Dhabiba, tehát igazából a születésnapom éjszakája azt a repülőgépen töltöttem Kolozsvár és Abu Dhabi között, és aznap 15-én akkor megünnepeltük a szudáni házigazdában. Na most ez is különleges, István, azért Abu Dhabiban szudániakkal, akik egyébként háború elől menekültek Abu Dhabiba, az emírségekbe, Szudánból, egy szudáni vendéglőbe tölteni a születésnapot, ez különleges volt. Tavaly úgy emlékszem, hogy Libanonban voltunk, azelőtt meg Koszovóba ünnepeltem a születésnapomat. Igyekeztem mindig különleges, érdekes helyeken születésnapozni. Ez idén is sikerült, és aztán onnan Abu Dhabiból...
Indultál Indiába.
Igen, Mumbai volt az első állomás.
Ebben a három országban, Indiában, Pakisztánban, Afganisztánban eddig még soha nem jártál.
Nem, nem.
Tehát, hogyha India kerül szóba, akkor nekem gyerekkorom kedvenc olvasmánya jut eszembe, Bakta Jervinnek az Indiai Éveim című önéletrajzi ihletésű könyve. Ennek a második kötete volt meg nekem gyerekkoromban, ez 1938-ban jelent meg. Ugye a magyar indológia nagy alakja volt Bakta Jervin, aki 3 évet töltött Indiában 1926 és 29 között, ha jól emlékszem, és bejárta Kőrösi Csoma Sándor egykori tartózkodási helyeit, és átszelte Indiát a Himalájától egészen Ceylonig, és vallásokat, bölcseleteket, művészetet, mindenfélét tanulmányozott. Na hát te csak vagy 2 hetet töltöttél, nem 3 évet, de ez is életre szóló élményt jelentett számodra. Hát Bakta Jervinnek még megadatott, hogy jógikkal, fakírokkal, brahmánokkal találkozzon. Neked volt-e részed ilyen élményben?
Ajánlották, hogy Varanasira menjek, ajánlottak különböző helyeket, ahol guruk, jóga mesterekkel lehetett volna találkozni. Ezt kihagytam. Szóba került az is, hogy a nagyutazó nyomvonalán végig menni, sőt, még észak-kelet Indiában unitáriusok is felvenni a kapcsolatot. Nagyon jó kapcsolataim vannak a unitárius egyházzal, és mondták többen, hogy jaj, keres fel az unitáriusok. Mondom, micsoda, Indiában unitáriusok? Milyen bolygón élünk? Biza vannak, őket se sikerült meglátogatni legközelebb. Tehát, ha még ilyen olcsó repülőjegyekre teszek szert, akkor miért ne? Tehát 150 euróból elmenni Indiába, úgyhogy a lehetőségek tárháza az még nyitott, és lehet, hogy ezekre is legközelebb sor kerül.
A legtöbbünk számára a 3 ország közül egy is nagyon nagy kihívást jelentene. Kezdjük ott, hogy hát oltásokra van szükség, mielőtt az ember elindulna, és hogyha a helyiekkel együtt élsz, azt teszed, amit ők, hát akkor még oltásokkal együtt is ki vagy téve jó pár veszélynek. Nekem mesélt egy barátom, aki járt Indiában, olyasmit, hogy még 4 csillagos szállodában lakva is nagyon nehéz volt, hiszen mikor este sötétedés után kiment a légkondicionált hotelből a szabadba, 42 fok volt, és egyből tetőtől talpig leizzadt. Te ezt hogy élted meg, neked hogy sikerült, vagy hogy sikerül mindig ilyen helyeken is alkalmazkodni?
Szerencsére december, tehát november végén voltam, jártam Indiába, és akkor nem volt csak 35-37 Celsius fok. Az oltásokat még Csád előtt, ez egy szubszaharai ország, az Európai Uniós projekttel jártam ott, vagy 4 évvel ezelőtt, vagy 5, és akkor az oltásokat az unió pénzén megoldottam, vagy 5 oltást adtak akkor be itt nekem Kolozsváron. Van egy ilyen kis sárga könyvecském, és akkor tudtam, hogy ez rendben lesz, és egyébként is Szenkovics Dezsővel egyeztettem még, aki többször járt Indiába. Ő a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományi Egyetem kolozsvári karának a dékánja. Másokkal is, akik már jártak ott, csak akkor nagyjából tudtam, hogy mire számít, csak ami a hőmérsékletet illeti, ami a közlekedést illeti, ami a különböző átveréseket, vagy átverési kísérleteket illeti, és akkor ide inkább a házigazdák, tehát a helyiek, akiknél laktam, azok már egyből felkészítettek minden szempontból. Mumbai-ba Vijay volt a házigazda, ő egy bankár, tehát igazából ott egy európai környezet fogadott a lakásában, mintha itthon lettem volna, de ahogy kiléptem hát nem volt éppen felhőkarcoló, de a magas épületből pont belebotlottam a nyomornegyedbe, amit éppen számolnak fel, hogy egy újabb 20-30 valahány emeletes ingatlant építsenek. Ez a kontraszt ez nagyon nagy volt egyből Mumbai-ba. Neki köszönhetően sikerült eljutnom az egyik felhőkarcolónak a 48. emeletén szervezett ilyen exkluzív buliba, ahol a Bollywood, nagyon híres bollywoodi színészek is ott, én nem ismertem őket, utólag mutattam neki a fényképeket, és mondta, hogy wow, őt is láttad? Hát mondom, igen, de nem tudtam, hogy ki az. Ott egy pezsgő 500 euró volt, persze nem kínáltak, és nem is vásároltam. Egy sör az olyan 20 euró volt, ha nem több, úgyhogy belekóstoltam ebbe a világba is. Nem volt hosszú nadrágom, oda pedig dresszkoddal lehetett csak bejutni, a piacról vásároltam egyet, és a címke elárulta, hogy én éppen honnan vásároltam azt a nadrágot, mindenki engem nézett, az Yves Saint Laurent, a Gautier és a különböző öltönyös férfiak, meg a kis estélybe levő nők, akik minimum 1000 eurós ruhák, vagy ha nem 2000, ami Indiában nagyon-nagyon soknak számít. Szóval voltak ilyen érdekes, izgalmas mozzanatok a helyieknek, a helyi couchsurfing házigazdáknak köszönhetően, ugyanúgy Mumbai-ban, mint Jaipurban, Ahmedabadban, és aztán Delhi-ben, ami csúcsosodott az esküvővel, ami részt vettem, és ami egy különleges élmény. Gyorsan elmondok csak annyit, hogy full vegetáriánus esküvő, alkohol nem volt, nem hozták az asztalhoz az ételt, hanem mindenki elment és válogatott, ilyen büfészerű megoldás volt, és hát ugye másfél óra alatt lezajlott az esküvő. Nekem az volt az érzésem, hogy mindenki azért megy oda, hogy egyen, mert nagy ünnepség nem volt, bevonult a pár, külön-külön, akkor volt egy kis ilyen kis tűzijáték, és akkor véget is ért, mindenki evett, és véget ért az esküvő. Nagyon nézegettek ott a lányok, de aztán rájöttek.
Úgy tudom, hogy majdnem megnősültél te is.
Ezt az ügyvédemnek továbbítom, ezt a kijelentést. Bányai József remélem hallgatja, amit itt most beszélünk. Szóval ezt nem is tudom megerősíteni, és nem is cáfolom. Maradjon ez függőben az elkövetkező időszakban.
De milyen minőségedben vettél te részt ezen az esküvőn, vagy mondhatjuk azt, hogy lakodalom volt ez, és honnan, hogyan sikerült megfelelő ruhát szerezned, hiszen nem rövid nadrágban voltál ezen az esküvőn, én láttam a Facebookra feltett képeidet.
Egy úgynevezett pizsamában voltam, úgy nevezik azt a ruhát, hogy kurta pizsama, egy ilyen fehér lepel, és adtak még hozzá a Biáni család, akinél megszálltam, Snehának a szülei, illetve a húga. Adtak még egy kis kelléket hozzá, plusz egy ilyen fekete, hát nem épp strandpapucs, hanem ilyen kis szandálszerűséget, és teljesen beleillettem a környezetbe. Nem volt ezzel semmi baj. Volt ott strandcipő is az esküvőn, volt sportcipő, úgyhogy tényleg csak azért néztek állandóan rám, és majdnem elterelődött a figyelem a mennyasszonyról, mert hogy egyedüli fehér emberként vettem részt, senki nem volt Európából, Amerikából vagy Ausztráliából, és akkor mind kérdezősködtek, hogy honnan jöttem, mi Magyarisztán, Hungári, Románia, nem nagyon rémlett nekik, hogy az hol van, azt mondták, hogy Kolumbia mellett, volt ott minden, de aztán mondtam, hogy Európa, s rendben volt. Nagyon érdeklődtek, kedvesek voltak, kíváncsiak voltak. Azt hiszem, hogy esküvőn fehér ember nem nagyon járt gyakran Indiában, még Delhiben sem.
Ilyenkor illik ajándékot adni, ugye, a vőlegénynek, mennyasszonynak. Neked sikerült valamilyen ajándékot szerezni, vásárolni? Volt rá pénze?
Kérdeztem a családot, hogy most ezt hogy intézzük, mert én kis hátizsákos, 40 literes hátizsákkal érkeztem, pénzem nem nagyon van, mit csináljunk. Azt mondják, hogy ne aggódj, megoldjuk. Mi volt egy kis szimbolikus anyagi hozzájárulásom, ami azt mondták, hogy rendben van, és kellett ott azért fényképeződni a mennyasszonnyal és a vőlegénnyel. Ez volt számukra az ajándék, hogy az ő esküvőjükre elment egy fehér ember.
A fehér embernek még mindig nagy az ázsiója Indiában?
Ó, igen, főleg, hogy én olyan helyeken jártam, ahol nem járt turista. Persze a Gateway to Indiánál, meg a különböző turisztikai helyeken találkoztam turistákkal, de 90%-át az időmnek olyan helyeken töltöttem, ahol nem láttam más fehér embert, csak magam a tükörben, úgyhogy ott azokon a helyeken, nagyon értékelték, hogy ott vagyok, fényképeződtek vele, mintha egy híres amerikai színész lettem, nem tudták, hogy senki vagyok sehonnan, és nagyon értékelték. Számukra, még Indiában is pedig ott azért a turizmus már 70 éve nagyon aktív, újdonság volt, és nagyon élvezték, hogy fehér emberrel beszéltek ott angolul, honnan jöttem, stb. Ott mindenki beszél angolul, de próbálták gyakorolni. Az egyik vonaton megismerték van egy ilyen turista klub, a Klubul Montanápuszén, én azzal mentem, azzal a pólóval, az egyik azt mondja nekem, az egyik férfi, hogy te Romániából jöttél, ugye? Pfú, én úgy meglepődtem, és azt mondta, látta az interneten a videókat. Tehát, hogy azért Indiában nagyon tájékozottak, még úgymond a másodosztályú vonaton is, ahol ott nagyon sűrű volt a népsűrűség, tehát azért láttak még, de mégis értékelték. Nagyon, nagyon nagy büszkeség számukra, hogy fehér emberrel kerülnek kapcsolatba.
Oliver, te már nagyon sok országban jártál, egzotikus helyeken is, Ázsiában, Afrikában. Mi az, amit csak India nyújtott számodra most? Mi az a specifikum, amiben minden más eddigi utazásodtól ez az indiai kirándulás különbözik?
Ez az esküvő, ez a csúcspontja volt az indiai utazásomnak, megfigyelhettem, hogyan öltöznek, ilyen mesebeli képsorok tárultak elém, mint a mese az öltözet szempontjából, maga az egész úgymond szertartás is, az egész esküvő, ahogy lezajlott, mintha egy könyvet olvastam volna, vagy egy ilyen távol-keleti mesék című regényt, vagy leírást láttam megtestesülni. Nagyon ez volt a legérdekesebb mozanata, és sajnos hát Indiában történt meg az, hogy az éjszakai vonaton 140 dollárommal szépen kiemeltek a hastáskámból, pedig ügyeltem, hastáska, nyakba, külön helyen az útlevél, nagyon ügyesen dolgoztak, hiába ezek az éjszakai vonatok mindenhol veszélyesek, szerencsére nem lopták el az egész pénzemet, szerencsére nem az útlevelemet, szerencsére csak 140 dollárt, ez van, igazából meg is érdemli az illető, milyen ügyesen dolgozott, én nagyon nem vagyok mély alvó, ilyen őrzőkutya-szerű módon alszom, de mégis sikerült neki ezt megoldani, úgyhogy ez a két, hát egy nagyon pozitív, mármint az esküvő, és egy negatív élmény, de a házigazdák ezt kompenzálták, mindenki nagyon kedves volt, Amritsarban voltam meg szálva helyieknél, mindvégig Indiában helyi embereknél a couchsurfinggel voltam, mindenkinek a nevére fogok emlékezni, persze Taj Mahalt is meglátogattam, nagyon szép, nagyon jó, de ott 50 millióan jártak már, nem olyan érdekes, nem olyan különleges ebből a szempontból, de az emberekkel megejtett közös idő az megmarad.
Ugye India két nagy világvallás őshazája, a hinduizmusé és a buddhizmusé is. Ezzel kapcsolatban voltak-e, mondjuk így maradandó, vannak-e maradandó élményeid? Mi a helyzet Indiában a tradíció és a modernitás közti kapcsolatban? Azt mondtad, hogy nagy kontrasztok vannak, palota és kunyhó, sokkal nagyobbak, mint akár itt Kelet-Európában vagy a Balkánon is. Na de mi a helyzet a vallással, a hinduizmussal, buddhizmussal?
Még amikor Sneha nálam járt, sokat mesélt a hindu vallásról, mesélt az istenekről, melyek az ő kedvencei, hát körülbelül 33 van belőlük összesen, én ennyire emlékszem, aki India szakértő rögtön ki fog javítani. Amit láttam, és amire jól ráéreztél, hogy egy nagyon modern lakásban is van egy külön kis szobácska, ahol hát az istenek lakóznak, ahol hát étkezés előtt őket kell megetetni, ők kóstolják meg előbb a ház asszonyának a főztjét, és akkor azután lakomázhattunk mi. Ez minden alkalommal így volt, szinte észrevétlenül surrant be a hölgy, a házigazdámnak a felesége ebbe a kis szobácskába, ami egyébként nyitva volt, én később vettem észre, annyira diszkrét, annyira ilyen sejtelmes kis hely volt, és azután hát megengedte, lefényképezzem azt a helyet, ezeket a blogomra majd feltöltöm ezeket a fotókat, és akkor mesélt, hogy neki melyik a kedvenc istene, hát eltért a lányának a kedvencétől. Ugyanúgy megvan ez a világ az utcán is, nagyon sok helyen ilyen kis kegyhelyek, ilyen kis oltárok vannak elhelyezve Indiába, és az emberek fészkében, otthon, a lakásukban is van külön elkülönített rész, ahol imádkoznak, és ahol hát megetetik előbb az isteneket, és csak azután kerül sor ránk, még a vendégekre is.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Folytatjuk a beszélgetést Kis Olivér világutazóval, a Szabadság szerkesztőjével, aki csütörtökön este ért haza indiai, pakisztáni és afganisztáni útjáról. Hát Indiában is még tölthetnénk jó néhány órát, körülbelül 3 hónapig arról beszélgethetnénk a Sajtóklubban, de abban egyeztünk meg Olivérrel, hogy hát beszámol a pakisztáni és afganisztáni élményeiről is. Ugye hát gondolom, hogy India és Pakisztán közt is nagy a kontraszt, nem csak a hazai valósággal összehasonlítva nagyok az eltérések, hanem e két ázsiai ország közt is, hiszen Pakisztán iszlám köztársaság, 230 millió lakosa van, és 1947 óta önálló állam, és hát azt mondják, hogy most már regionális középhatalom, és övé a világ egyik legerősebb hadserege, és jó úton van afele, hogy gazdasági nagyhatalommá váljon. Ugyanakkor azt is olvastam róla, ami egy kicsit azért, vagy nagyon ellent mond az előző mondatomnak, hogy fejlődő ország, Ázsia egyik legszegényebb és gazdaságilag legkevésbé fejlett államai közé tartozik, és a nők és a vallási kisebbségek elleni diszkrimináció különösen súlyosnak számít Pakisztánban.
Érdekes, és itt rögtön megjegyzem, hogy az indiai-pakisztáni határon részt vettem az ünnepségen, ott minden nap 4 óra után tartanak egy ilyen ünnepséget. Ugye a két ország, hát nyugodtan mondhatom, hogy ősellenség, ugye Hindusztán, India, és az iszlám Pakisztán, iszlám köztársaság. Na most van egy ilyen határmenti ünnepség, ami próbálja azt érzékeltetni a látogatóval, hogy a két ország a megbékélés útján halad, még kezet fognak a katonák, pont a határvonalon, mindkét oldalon egy kisebb stadiont építettek, ahol a közönség nyomon követheti, figyelheti ezt az ünnepséget, ezt a ceremóniát, amikor úgymond bezár a határ, de mégis kinyitják, és egymásnak kezet adnak. Na most gyorsan jussak el oda, amit igazából mondani szeretnék, hogy pakisztáni keresztényekkel találkoztam pont a határon, egy lengyel fehér fiúra lettem figyelmes, és oda mentem hozzá, kérdeztem, ő is turista, mondta, hogy nem éppen, hanem egy vallási, keresztény vallási értekezleten vesz részt. Rögtön feltettem a kérdést, hogy akkor Pakisztánban biztos? Igen, és akkor a helyiekkel szóba elegyedtem, akik szintén keresztények, és ők mondták, hogy hát a helyzetük azért elég elfogadható, vannak még fundamentalista muzulmán csoportosulások, amelyek üldözik őket, de egyelőre ez csak így verbálisan nyilvánul meg, nincsenek atrocitások, bár a lengyel fiú azért is ment Pakisztánba, hogy átadjon különböző összegeket, amelyeket az eladott keresztények kiváltására fogják fordítani. Most ennyit sikerült nekem, még nem néztem pontosan utána ennek a hátterének, a Szabadságban megjelenő riportom előtt még jobban utána nézek, hogy hogy ezt őket eladják muzulmán családoknak, és aztán ki kell váltani őket, tehát nem túlszulejtésről, nem rablásról, emberrablásról van itt szó. Na most ennyit sikerült ott tőlük megtudnom, mert hirtelen mindenki odajött hozzánk, fényképeződni akart velünk. Pakisztánban volt igazán erőteljes ez a fehér ember csodálat. Nagyon kevesen, hát akik, ahol én jártam, csak egyedül voltam fehér ember, minden áron fotózkodni akartak velem. Itt most nézem a fényképeket a határövezetről, hogy állandóan gyerekek, itt mindenki, az osztályfőnök, mindenki ott fényképeződni akart. Ott is váltottam aztán pénzt, nem volt szerencsére átverés, pedig ilyen határövezetbe pénzt váltani. Azért ott egyre tisztességesebbek lettek az emberek. Indiában ugyan volt ez a kis lopás, de Pakisztánban és Afganisztánban nem kellett igazából ettől tartanom, mert egyrészt a vendég, a látogató, az utazó nagy becsbe van, és trófeaként mutogatják, fényképeződnek vele, úgyhogy emiatt ott nem kellett ettől tartanom, viszont ügyelnem kellett néhány aspektusra, főképp Pakisztánban. Már ahogy megérkeztem, ugyanazt a szabályt alkalmaztam, mint Irakban, nem beszélünk vallásról, nem beszélünk politikáról, és a nőkre rá se nézünk. Még véletlenül se. Sikerült Lahorban, ugye Couchsurfing-el szállást találom, ez az első város Pakisztánban, India felől. A legfelsőbb bíróság adóügyi ügyvédjénél villába laktam más couchsurferökkel, és neki köszönhetően aztán sikerült bejárnom a várost. Egy vallási vezetővel le is fényképeztek gyorsan. Neki is büszkeség volt, de ahol ezt a fotót én mutattam, már úgy félistenként kezeltek, hogy wow, te találkoztál ezzel az imámmal, itt a közös fotó, wow, még nagyobb tisztelet övez téged. Ez aztán végig kísért Pakisztánban ez a fotó, úgymond. Ezt tudtam úgy használni olyan esetekben, amikor ott kellett egyezkedni, úgymond. És amit még megfigyeltem, Iszlamabadban is voltam 2 napot, és azután Peshawarban, nyugat Pakisztánban, hogy azért Afganisztánhoz képest, hát szabadelvűbb, Indiához képest viszont már restriktívebb társadalmi viszonyok érvényesülnek. Ugye a két ország, az egyik hindu, a másik iszlám állam, úgyhogy más vallási szabályok is érvényesültek. Itt nem voltam esküvőn Pakisztánban, de a házigazdám megkért, hogy öltsek fel valamilyen luxus ruhákat, és vegyek részt egy ilyen fotósútingon. Mondom, én? Hát megreped a lencse, nehogy már az elefántot oda tegyétek. Aztán megértettem, hogy fehér bőrre volt szükség, mert a többiek mind pakisztáni modellek, fotomodellek voltak, aztán odaálltam az ő kedvéért, és fényképeződtem. Készült néhány jó felvétel, többen megdicsérték. Persze előtte elvittek borotválkozni, a specifikus pakisztáni modellt, vagy stílusra borotváltak, aztán meg is masszíroztak, minden nagyon jó volt, részt vettem ezen a fotoshootingon, ami egy kellemes emlék, remélem, hogy használt a házigazdámnak, persze mecsetet látogattunk, itt azért, Iszlamabadban már nem volt annyira zsúfolt a forgalom, jobban éreztem magam Lahorban, elviselhetetlen, Indiában mindenhol, hát a smog és a zsúfolt forgalom, de felszabadultan járogattam Iszlamabadban, és aztán Peshawarban, hát az volt az egyik legnehezebb hely, hát elég szemetes, elég zsúfolt, ott éreztem, ahogy kapar a torkom, már nem bírtam a smogot és a szennyezést, és akkor ott Peshawarba vettem fel az afgán vízumot, és aztán úgy mentem át Afganisztánba, az a vízum is egy külön.
Afganisztánban már nincs couchsurfing, nem lehet helyieknél megszállni, mindjárt erről is beszélgetünk, de még egy kicsit maradjunk talán Pakisztánban. Említetted, hogy hát gazdag embereknél felső 10 000 vagy ott inkább a felső 100 000-ről kell beszélni, hiszen 230 milliós ország, de emellett meg tudtál merítkezni a hétköznapi átlagemberek életében is?
Csak Lahorban laktam gazdag családnál, Iszlamabadban egy egyetemistánál, pályakezdőnél voltam elszállásolva, ő baráti társaságba vitt, együtt ettünk, ő programozással is foglalkozik, új ruházati cikkeket forgalmazó céget próbál felfuttatni, még az én segítségemet is kérte, hogy akkor reklámozzam Európában, mondom, hát annak sok hatása nem lesz, de megtehetem. Ő szintén hát nős, na most ez az érdekes, ezt gyorsan elmondom, hogy ott 18-20 évesen megnősülnek a férfiak, csak azért, hogy lehessen testi kapcsolat a hölggyel. Az egyik országban, most lényegtelen, hogy melyikben, mert ugyanaz a jellemző mindháromra, megkérdezte egy 16 éves fiú, hogy Olivier, te nős vagy? És mondom, hogy nem. Akkor te még szűz vagy? És ránéztem, és azt mondtam neki, szerinted 49 évesen én még szűz vagyok? Azt mondja, ha nem vagy nincs feleséged, akkor biztos, hogy az kell még legyél. És aztán állandóan kérdezett az európai nőkről, és hogy lehet európai nőt elvarázsolni, és milyenek itt a viszonyok, és mindenféléről. Na most ez jellemző volt Pakisztánban is, és ugyanerről kérdeztek egy fél óra után, miután megbeszéltük Európát és az illető országot, a nőkre terelődött a beszélgetés, és aztán később meg is tapasztaltam Afganisztánban egy lengyel, fiatal lengyel lányjal utaztam át a határon, plusz Kabulban együtt voltunk olyan 3 napig, mint utazótársak, és ahogy a helyi emberek fehér női bőrt láttak, hát nagyon el voltak varázsolva, hogy nagyon-nagyon diplomatikus legyek, tehát számukra ez egy varázslat, egy egyszerűen elbűvölő a fehér női jelenlét. Amúgy Afganisztánban majdnem egyáltalán nem járnak nők az utcán, de ez egy másik kérdés, mert már...
Hát Afganisztán, ez az az ország, ahová a legtöbben azt hiszem, hogy nem hogy egyedül, de még csoportosan se mernének elmenni. Te pedig ott is jártál, hát itt azt hiszem, hogy még nagyobb a kontraszt a másik két úti célod és Afganisztán között, hiszen Afganisztánban ugye, mint köztudott, 2021-ben a tálibok vették át a hatalmat, és ezzel véget ért egy 20 éves háború, ugye az Amerikai Egyesült Államok leghosszabb háborúja, és hát 2022-től minden afganisztáni nőnek kötelező az egész estét elfedő ruha, az a bizonyos burka, ugye, ezt kell viselni nyilvános helyeken, és hát egy afgán nőnek, még ha meg is nézted volna, de mondtad, hogy nem néztél nőkre, hát mit láthattál volna, csak a szemét?
Azt is nehezen, és tilos hát nők, nem nőkre ránézni, de tilos hát bámulni őket. Na most ez a bámulás is úgy értelmezhető. A tálib fegyveres lehet azt mondja, hogy 3 másodperc az már bámulás, lehet 10 másodperc, ez is egy nagyon veszélyes és nagyon ingatag talajon mozgó helyzet volt többször, de ezteket elkerültem, egyáltalán nem néztem nőkre, sőt egyszerűen el is szaladtam, amikor olyan helyzet volt, vagy elmentem onnan. Na most a legizgalmasabb rész ennek az utazásnak valóban Afganisztán volt több okból. Egyrészt, amikor a német hölgyel átkeltünk, ugye Pakisztánból Afganisztánban, a világ egyik legnehezebb határátkelő, olyan Torhámnak nevezik, fegyveres kíséret mentünk Pakisztánból, Peshawarból a határig, többször váltogatták egymást a fegyveres őrök, az utolsó pénzt is kért, Hát meglepődtünk, mert fegyveres embernek nem nagyon mondasz nemet, mégis azt mondtuk, hogy nincs pénzünk, próbált minden módszerrel pénzt kicsikarni belőlünk, elvitt a határőrvezethez, egy ilyen hátsó sikátorba próbált vezetni, akkor nem mentünk, átadott egy civilnek, aki nagyon goromba volt velünk, valahogy átengedtek a pakisztániak át Afganisztánba, ott meg valaki csak így mutogatott az ujjával, hogy gyertek csak ide. Kiderült, hogy a tálib hírszerzésnek az egyik embere, aki egy ilyen turisztikai irodaként működtetett helyiségben fogadott minket, az elején nagyon kedves volt, teával kínált, mosolygott, szelfiket készítettünk, és kérdezte, hogy hova mentek Kabulba, mondtuk, hogy melyik vendéglátóegységhez, akkor miért pont oda, hát mondtuk, mert ott van valaki, ki az a valaki, akkor elvette a telefonomat, kioldatta ezt a biztonsági kódot, megnézett minden beszélgetést, az összes kabuli telefonszámomat, akik couchsurferök, akik utazási irodánál dolgoztak, előre felvettem velük a kapcsolatot, kik ezek, honnan ismerem őket, lefényképezte a számokat, összehasonlította az ő telefonjában levő telefonszámokkal, nagyon ideges lett, hogy miért van annyi kabuli szám, honnan vannak ezek a számok. Na most ez volt az intro, egy ilyen tálib kihallgatás, azután szerencsére elengedett, egyből elmentünk Kabulba, na most ott, hát most csak a szegénység mellett nem volt villanyáram, nem volt meleg víz, mit mondjak még, ez volt az alap, úgymond, de az utcán is megmutatkozott a mérhetetlen szegénység. Nagyon szomorúan láttam a 6-7-8 éves gyermekeket éjjel valós hőérzet, mínusz 8 Celsius fokban kint aludni, tüzeket raktak különböző helyeken, hogy túléljék az éjszakát, ne fagyjanak meg. Egy esküvőn is részt vettem, egy német fiúnak köszönhetően, aki helyiekkel megismerkedett, őt meghívtak engem is. Tálib parancsnokok és vezetők is jelen voltak. A non plus ultra az volt, hogy a golyószóró ott volt az esküvői asztalon, és nem egy, még az asztal alatt jó néhány. Vigyáztak ott valamilyen tálib parancsnokokra. A teremben egy drón mozgott, én azt hittem nagy naivul, hogy az az esküvőt filmezi, hát nem, élőbe közvetítette a tálib főparancsnokságra, hogy mi történik, ki kivelül, ki minek mit mond. Egy adott pillanatban kitereltek minket a német sráccal, a fiúval a teremből, aztán vissza, aztán feltétlenül fényképeződni akartak velünk. Tehát nagyon, nagyon bizonytalan volt ott végig a helyzet Afganisztánban. Ellátogattam Bámjánba is, a lerombolt Buda szobrok helyét megnéztük, sok-sok helyivel társalogtunk, elég jól beszéltek angolul, nekem le volt töltve az urdu, a pastó és a farsi nyelv a Google fordítómra, és sok-sok mindenkivel beszéltünk. Na most ilyen visszásságok vannak Afganisztánban, hogy például a nemzeti televízió nem sugározhat mozgóképet. Tehát
gyakorlatilag rádió akkor, nem?
Igen, a televízió egy rádió. Na most, ami még szomorúbb, ez mondjuk tragikomikus, de ami még szomorúbb az, hogy a nők ugye csak 6 éves korig tanulhatnak. Most még az egyetlen felsőoktatási szakirányt is betiltották a nők számára, a nőgyógyászatot, és meg is kérdeztem valakitől, most független, hogy kitől, hogy mi lesz akkor, amikor 5-10-15 év múlva a jelenlegi női nőgyógyászok már nem praktizálhatnak, nyugdíjba mennek, elhagyják az országot, vagy más történik. Ki fogja kezelni a nőket? Mert ugye férfi nőre nem teheti a kezét, csak a férje, és akkor kizárólagos alapon csak nő lehet, mivel az oktatás megszűnik. Mi lesz? És azt mondták, hogy hát meghalnak.
Hát ez nem egy jó zárszó, de sajnos a műsoridőnk véget ért. Olivér, még annyit árulj el, hogy a következő utadat tervezed-e már, és hová vezet az?
Nagyon érdekes fordulat következett be Szíriába. Ott azért még nagyon bizonytalan a helyzet, de Szíria az egyik hely, ahová nem tudtam elmenni. Terveztük, készen álltunk az indulásra, és aztán bekövetkezett a polgárháború. Lássuk ott, mi lesz, mikor stabilizálódik a helyzet, szeretnék oda elmenni, ez a egyik legnagyobb fájdalmam, hogy oda nem sikerült elmenni. Nézem Türkmenisztánt, lássuk, hogy lehet bejutni, és továbbra is ott van Mongólia, ahol a Bíró Jocó barátommal, a Téka alapítvány munkatársával sikerül, remélem, eljutni jövőre.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél a Sajtóklubba. A kedves hallgató, Kis Olivér világutazó újságíró volt a vendégünk, akivel indiai, pakisztáni és afganisztáni élményeiről beszélgettünk. Én Mihály István vagyok, további szép estét, viszont hallásra!